prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntjük a hallgatókat. Műsorunk első részében ingatlanpiaci tendenciákat tekintünk át, részben az Otthon Start programot is megvizsgálva, milyen hatást gyakorolt eddig, és hogyan alakulhatnak az árak a következő időszakban. Műsorunk második részében pedig elsődlegesen a hazai eszközökre tekintünk ki. A BUX korrekciós szakaszban van, de meddig tarthat ez? Hogy néznek ki a vezető részvények, és akár a kisebb papírok? Kitérünk az Xtend piacra is. Tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
Kapkodjuk a fejünket az ingatlan piacon kirajzolódó tendenciák kapcsán, és hát mindenki kis túlzással már az Otthon Start programról beszél. Ha valaki megfordult a budapesti tömegközlekedési eszközökön, akár a metróban, akkor ott is hatalmas plakátok hirdetik ezt a fix 3%-os hitelt. De mi történt eddig ennek kapcsán az ingatlan piacon? Egyáltalán minek köszönhető az az elképesztő drágulás, ami akár az új lakáspiacot, akár pedig a használt lakásokat jellemezte? És mi az, ami itt a következő időszakban várhat ránk. Itt van a stúdióban Botos Bálint, a Forstay alapkezelő vezérigazgatója. Üdvözöllek!
Köszönöm szépen a meghívást!
Otthon Starttal vezettem fel a beszélgetést. Mi az az újdonság ebben a programban, ami ilyen drasztikusan tudott, talán nem túlzás azt mondani, hogy már is hatni az ingatlan piacra, de milyen jellemzőit emelnéd ki, amire érdemes odafigyelnie a hallgatóknak?
Az Otthon Start struktúrájára az elmúlt hetekben, hónapokban mindenki hallott és ismerjük a 1,5 millió forintos négyzetméter maximumot, a 100 millió vagy 150 millió forintos lakásonkénti vagy házonkénti maximumot, amivel ilyen lakást, házat lehet vásárolni. De ami a legfontosabb része ennek, az természetesen a kamat, a kedvező kamatozású. Tehát 3%-os kamattal jutunk hozzá ingatlan vásárlás, ingatlan alapú hitelhez. Ez a mostani piaci 6,8-7%-os kamat környezethez egy nagyon kedvező kamat, és mindenképp 25 évre le tudjuk fixálni, tehát egy nagyon jó beszállási lehetőség. Tehát az alapparamétereket szerintem ismerjük. Amiben az Otthon Start még kiemelkedik a meglévő hitelezési konstrukciók alól, ez talán az önerő kérdése. Az alapszabályzat szerint 10%-os önerővel lehet lakást vásárolni, tehát 50 millió forint hitel esetén gyakorlatilag 5 millió forint önerő elég a lakásvásárláshoz. Ennek előteremtése lehet bárhonnan, tehát akár a csokkal is meg lehet oldani. Tehát majdnem, hogy önerő nélkül lehet lakáshoz jutni, ami így rendkívül kedvező konstrukciót tesz lehetővé. Hogyha valaki fel akarja venni az Otthon Startnak a hitel konstrukcióját, akkor a MNB-s szabálynak meg kell felelni. Tehát minimum egy nagyjából 500 000 forintos nettó jövedelemmel kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki 230 000 forintos havi törlesztőkét ki tudja fizetni. És ez egy fontos kérdés ebben a hitelezési konstrukcióban, mert ez a 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti áras maximum lakásvásárlási érték, az mondjuk a Budapestre kevésbé jellemző, hogy jó minőségű vagy közepes minőségű lakást is 1,5 millió forint környékén meg tudjunk venni, vagy 100 millió forint alatt. De azért a 500 000 forintos első lakásvásárlókra jellemző jövedelem az inkább azért Budapestre jellemző. Tehát itt van egy ellentmondás a programban, próbálják a vidéki lakásvásárlásokat is ösztönözni, de a konstrukció kikötései alapján ezek budapesti jövedelmek és vidéki lakásvásárlások elsődlegesen.
Költségvetési szempontból mit jelenthet ez, mekkora terhet? Egyáltalán ennek a kifutásáról mi az, amit jelenleg prognosztizálni lehet? Ugye szeptember 1-től elindult ez a program, és egyre nem látjuk azt, hogy ez meddig marad fent.
Igen, ez egy nagy kérdés fejlesztőként is, hogy meddig marad fönt ez a program. Tehát azért lakás ingatlan fejlesztőként örülünk, hogy egy program egy kiszámíthatóságot ad, a vevők is örülnek, hogy egy kiszámíthatóságot ad egy program, tehát hogyha belekezdenek egy ingatlan fejlesztésbe, és másfél-két év múlva vannak az átadások, akkor a program még rendelkezésre fog állni, mikor lekötök egy lakást, és nálunk ugyanezt fejlesztőként, hogyha egy terméket létrehozunk, meg lesz-e az a vevői kör. Tehát mindenképp az államnak érdemes, és várhatóan ez fenn is fogja tartani néhány évig ezt a konstrukciót. Van egy költségvetési lába, amire csak becslések vannak, nem tudjuk, hogy mennyi tranzakció valósul, meg hányan veszik föl. piaci információk alapján jelenleg ilyen heti 1000 kérvényt adnak be, de azért most az első hetekben vagyunk persze, tehát ez lehet, hogy csökkenni fog. Azt látjuk, hogy az új és használt piaci tranzakciószám az elmúlt egy-két évben ilyen 100-120 ezer tranzakció volt per év, de azért mondjuk azt ilyen 130-150 ezer tranzakcióra becsülnénk egy egészséges évet Magyarországon, és ennek 20-30%-a, augusztusban 35%-a volt, aki első lakásvásárló. Tehát, hogyha csak az egy negyedét is vesszük, akkor ez egy 20-30 ezeres potenciális közönség, aki fel tudja venni évente az Otthon Start programot. Hogyha ezt mondjuk, azt mondjuk, hogy 20 ezer ember veszi föl évente, és 3 évig megy a program, akkor ez azért 100 milliárdokban mérhető éves költségvetési kiadás.
Hogyan hathat mindez az ingatlan piacra? Beindíthatja a lakásfejlesztéseket, akár kínálati oldalon, tehát ez lehet egy pozitív hozadék esetleg? Illetve mi a helyzet a keresleti oldalon? És persze itt érdemes lenne az árakra is kitérnünk, hiszen akár hogyha az előző 4 évet nézzük, már egy nagyon drasztikus áremelkedés ment végbe, különösen a budapesti, a fővárosi lakáspiacon, de hát jó néhány vidéki nagyvárosban is, igaz ez?
Igen, a 2023-as éve egy gyengébb év volt a piacon, drágábbak voltak a lakáskamatok, az emberek jövedelme is mérsékelten tudott emelkedni. Így a tranzakciószámon is meglátszott, tehát 2013 volt az utolsó év, amikor hasonló méretű országos tranzakciószám, tehát az a 100 000 tranzakció per év valósult meg. 24-re most már van a statisztikák, jobb volt, 25-ös év párhatóan még jobb lesz. Tehát tranzakciószámban egy növekedés tapasztalható 2023-as mélypontról. Hát árakban pedig egészen elképesztő, ami történik a piacon. Olyan statisztikák vannak, hogy új építésű lakások 2020 óta 70%-os áremelkedésen mentek át 4-5 éves időtartamban, de hogyha azt nézzük, hogy tavalyi évről az idei évre is Budapesten is 10-20%-os áremelkedések voltak. A pesti belvárosi kerületeket nézzük, új építésű ingatlanokban 40%-os lakásáremelkedésről tudunk beszélni. Tehát tényleg nagyon beindult, és ez elsődlegesen az áremelkedésében csapódott le.
Említetted azt, hogy mi történt az elmúlt években az ingatlan piacon, és hogy milyen mértékű drágulás ment végbe, de hogyha kimondottan az elmúlt hetekre fókuszálunk, ugye augusztus kapcsán már azért tudunk konkrét statisztikákat mondani, itt mi az, ami látszódik, mennyire kavarta fel ez a program, mondanám azt, hogy az állóvizet, de hát egyébként is már egy élénkebb aktivitás volt megfigyelhető.
Igen, a tavasz már egy komoly új lakásvásárlási kedvről tanúskodott, és az Otthon Start pedig ennek adott még egy extra lökést. Az augusztusi rekordkereslet 13 éves csúcsra ért, ami 22%-a haladta meg a 2024 augusztusi kereslet mértékét. Ez önmagában egy jelzés, hogy mekkora komoly keresletről van szó. Eltolódott az új lakásvásárlók aránya is, ez tavaly 23% volt a teljes tranzakciószámon belül, ez most 36%-ra emelkedett, és alku nélkül lehet csak lakást venni. 1% alá csökkent az alku lehetősége, ami szintén mutatja, mennyire feszes a piac. Országosan 1,1, Budapesten 1,4%-kal nőttek a lakásárak havi szinten, ami éves szinten. Budapesten olyan 21%-kal, országosan pedig 14%-os emelkedés jelent. Érdekes, hogy a hitelezés augusztusban megtorpant, ugye ez egy elhalasztott kereslet, és várhatóan az ősz a hitel kihelyezések tekintetében egy magasabb számot fog produkálni a tavaly őszi időszakhoz képest.
Tehát az alapján, amit elmondtál, úgy összegezhetünk, hogy azért az ingatlan piacon a kereslet az már is jelentősen nőtt, az árak azok tovább emelkednek, és ugye a hitelezésben pedig egyfajta kivárás volt megfigyelhető, de utána pedig, ahogy az Otthon Start az elindult, gyakorlatilag a szeptember az egy komoly hurrá optimizmussal kezdődött, konkrétan ezzel a programmal kapcsolatban, és valóban nagyon vonzó ez a fix 3%-os konstrukció, hogyha összehasonlítjuk ezt a piaci hitelkamat szintekkel. Viszont érdekes lehet talán az, hogy mindegyik ilyen program lényegében a keresleti oldalt próbálta támogatni különböző eszközökkel, illetve különböző csoportokra fókuszálva, most éppen az első lakásvásárlók, akikről beszélünk, korábban ugye a gyerekvállaláshoz voltak kötve ezek a programok a csokon keresztül, és hát ugye ez is létezik még, ahogy mondtad, itt ugye kombinálhatóak is adott esetben. Viszont több olyan cikk is megjelent, ami éppen egyfajta kritika annak kapcsán, hogy mi a helyzet a kínálati oldallal, valóban ezzel a megnövekedett kereslettel mennyire sikerül majd lépést tartani, és mennyire tudja egyáltalán ez végül is a lakhatási nehézségeket megoldani ez a program, vagy megint csak arról lesz szó, hogy egyébként egy olyan kört fog tudni támogatni, ahol nem biztos, hogy csak és kizárólag ezek a szociális szempontok, amik érvényesülni tudnak. Te hogy látod ezt?
Igen, ez egy visszatérő kritika, hogy alapvetően a keresleti oldalnak az élénkítése zajlik folyamatosan, és akár a vállalkozás, akár a lakosság részére olcsó hitelek formájában, támogatott hitelek formájában pénzt adunk, és ezáltal aktuálisan meg tudja venni az ingatlant bőle, vagy vállalkozást tud, serkentjük vállalkozásába tudja beforgatni ezt az olcsó hitelt, de hosszú távon azért egy élhető országban a kínálati árak fontos szempont, az a Magyarország versenyképessége szempontjából is az itteni árak egy fontos mérlegelendő tétel. Így egyre inkább egyébként a kormány is kezd ráfordulni a kínálati ösztönzésre. Szerintem kezdik ők is felfedezni, hogy csak a keresleti oldalnak a támogatása az csak folyamatosan felhajtja az árakat, de lépni kell a kínálati oldalon is. Itt több tétel is van, amit érdemes megvizsgálni. Azért mára kialakult az, hogy mondjuk 30%-kal drágában építünk, mint Lengyelország. Drágában építünk, mint a környező bármelyik ország, talán Ausztria kivételével. Tehát csak, hogy saját magunk is a fejlesztés során most például olyan tendereket folytattunk le, ahol meghívtunk külföldi szereplőket is, mert nem áll fényesen egyébként se Németország, se Ausztria, se Lengyelországnak az ingatlanpiaca. És több olyan tenderünk is volt, ahol külföldi cégek Magyarországra hoztak embereket, és úgy valósítják meg az itteni beruházásokat, már itt tartunk. Tehát nagyon fontos visszakanyarodva a kínálatnak a támogatása, és a kormány ezt felfedezte, és több olyan programot is indított mostanában, ami a kínálatnak a bővülése irányába hat. Tavaly december bejelentésre került a lakhatási tőkeprogram. Ezt 200 milliárd forinttal intották el, aztán végül is 300 milliárd forintra bővült föl. Bizonyos számítások szerint akár ebből egy 1000-2000 milliárd forint környéki ingatlanra, lakásépítésre fordított erőforrás áll az alapkezelőknek, a fejlesztőknek rendelkezésére. Előfordult, hogy 10-20 ezer lakás épül ebből meg addicionálisan, ami ugye egy kínálatbővülés, tehát egy árakra ható mérséklődést jelent. Tehát nagyon fontos, ezt a kormány is felismerte, a kínálati áraknak a mérséklése, vagy kínálat bővítése. Másik ilyen kezdeményezés most az Otthon Start kapcsán, a nemzetgazdaságilag kiemelt projekt státusz az korábban is létezett, ezt kiterjesztették most a 250 lakás feletti projektszámú lakásfejlesztésekre is, és ez a telek beépíthetőségében nagyobb arányú beépíthetőséget jelent, bizonyos országos építési szabályzatok alól való kivételt jelent. Tehát összességben hozzájárul ahhoz, hogy egy olcsóbb telek hányaddal tudjanak a fejlesztők építeni, vagy hatékonyabban tudjanak ugyanarra a telekre kicsit többet, kicsit hatékonyabban tudjanak építeni, aminek eredménye az, hogy kedvező áru lakások jöhetnek a piacra. Most ezeknek a programoknak azért a hatása nem idén fog érvényesülni, talán még csak nem is 26-ban, de 27-től azért ezeknek a programoknak a hatása meg fog látszani a kínálati oldalon is, és mi abban bízunk, hogy ez létrehoz egy olyan állandó, konstans keresletet a kivitelezői iparágra, kifejezetten lakás specifikus kivitelezésekre, amelyek a kivitelezéseknél is a kivitelezőnek egy konstans keresletet adhatnak, ezáltal egy konstans kapacitás kihasználás van, megéri a kivitelezőnek beruházni, és ezáltal egy kedvező áru kivitelezés is jöhet létre, és nem egy olyan hektikus kivitelezési iparágról beszélünk, mint az elmúlt évek során. Ha van egy konstans, folyamatosan fejlődő építőipar, benne egy fejlesztői új megrendelés állomány, a fejlesztők, a kivitelezők, az építészeknek az összehangolása, tehát lehet látni azt, hogy milyen építészeti megoldásokat lehet normális áron kivitelezni, és ezeknek az átültetése a gyakorlatba, a következő tervben való beépülése. Ez egy hosszú, hosszú oda-vissza ható ciklus, aminek a tanulási fázisát azt végig kell járni.
Beszéltük, és hát a programnak egy alapeleme, legalábbis amit jelenleg ismerünk, ez a 1,5 millió forintos négyzetméter ár limit. De az előttünk álló időszakban, hogyha nézzük azt, hogy indulnak majd ezek az új lakásfejlesztések, mennyi lehet ezek közül az, ami kifejezetten erre az Otthon Start programra lesz optimalizálva, illetve számítasz-e arra, hogy átalakul a piac, és kifejezetten ilyen dedikált termékek fognak létrejönni annak érdekében, hogy az Otthon Start programba ezek beleilleszkedjenek?
Az ingatlan fejlesztési kerekasztal a saját tagvállalatai, illetve a külsős vállalatok között is végzett egy felmérést, hogy mekkora állomány van telekben leszerződve és a következő pár évben kivitelezés előtti állomány, és nagyjából az jött ki, hogy egy 30 000 lakás van előkészítve kivitelezés előtti állapotban. Tehát a következő 5 évben 30 ezer új lakás a legnagyobb fejlesztőktől ekkora állomány várható. Most ebből olyan 6-7 ezer az, ami az otthonstandnak jelenleg úgy látszik, hogy alkalmas, de ez 5-6 évre előre, tehát ez gyakorlatilag évente egy 1500 lakás. Tehát jelenlegi kínálat az otthon startban az új lakás oldalról nem túl erős, nem túl nagy, de ahogy mondtad, lehet arra számítani, hogy mivel ez egy új program, ezért dedikáltan erre a programra létrejött lakásfejlesztések meg fognak indulni. Ugye ennek egy komoly katalizátora, mozgatórugója lehet a kiemelt projekt státusz, hogyha egy telekre mondjuk 30-40-50%-kal többet tudok építeni, alacsonyabb telekhányad, lehet, hogy pont ez indítja be ezeket a fejlesztéseket, és lehet, hogy egy jó pár ezer, lehet, hogy további 5-10 ezer lakás beindulhat ezáltal a kiemelt projekt státusz katalizátora által. Tehát várhatóan azért én arra számítok, hogy a következő 5 évben több mint 10 ezer lakás lesz, ami alkalmas lehet otthon startra. Ez még mindig évente csak 2-3 ezer lakás, de azért már sokat segíthet a piacon.
Maga az otthonstart, illetve ezek az ingatlanpiaci tendenciák, amiről eddig beszéltünk, ez konkrétan nálatok a Forsténél mennyire alakította át a szemléletet, milyen új ötletek, elképzelések vannak a következő időszakra nézve, illetve ezzel párhuzamosan adódik a kérdés, talán ezt is be tudod csomagolni a válaszodba, hogy milyen tendenciákra számítotok az ingatlanpiacon, ez a nagy lendület, ez a nagy lelkesedés, ez fennmaradhat-e, illetve kitarthat-e az árak emelkedése akár a 2026-os évben is?
A Forsté alapkezelő és a Forsté csoport az elmúlt években elsődlegesen diákszállásokra és hotelekre fókuszált. 2026-ban adunk át 600 hotelszobát, Marriott fejlesztések, két nagy fejlesztésben, tehát mi a hotelben egy komoly potenciált látunk Budapesten. Az elmúlt egy év alakította át a szemléletünket, és azt mondjuk, hogy a lakás is egy olyan terület, amire érdemes fókuszálni, láttuk az áremelkedést, láttuk a kínálatnak a szűkösségét, és a lakhatási tőkeprogram egy olyan lehetőség volt számunkra is, amely megalapozta azt, hogy a lakópiacban komoly terveink legyenek. Ennek megfelelően jövőre 2-300 lakást biztos elindítunk, és tárgyalunk további 4-500 lakáshoz szükséges telek megvásárlására, tehát egy 5-600 lakás elindítása a kivitelezési oldalon megtörténhet 2026-ban, és a tervünk az, hogy minden évben, a következő években nagyjából egy hasonló volument, 4-5-600 lakást tudjunk elkezdeni kivitelezni, illetve átadni a későbbi években. Az, hogy az árak alakulása hogyan várható, én azt mondom, hogy a következő 1-1,5 évben az otthonstart minden bizonnyal kitart, és ennek megfelelően azért lesz árfelhajtó hatása, hogy 27-től az új fejlesztések adnak egy további kínálatbővülést, az valószínű, ez talán adhat egy megnyugvást a piacnak, tehát aki lakásvásárlásban gondolkozik, és talál még jó lakást az ősz folyamán, azt érdemes megtenni, és ezt követően meg talán a 26 vége, 26 második fele, 27-es év lehet az, amikor megint egy jó beszállási pont lehet. Azért a 26-os év szerintem az továbbra is az áremelkedésekről fog szólni.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és tudtunk beszélgetni egy kicsit az ingatlanpiaci tendenciákról, az új lakásokat jellemző kereslet-kínálati viszonyokról. Botos Bálint, a Forsté alapkezelő vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehettem.
Ez még mindig a prémium kategória. Ez még mindig a prémium kategória. Ez még mindig a prémium kategória.
Izgalmas időszakot élünk a tőkepiacokon, alapvetően az első fél éves hozamok a legtöbb eszközosztályban rendkívül kedvezően alakultak, hogy akárcsak a magyar piacra figyelünk, most viszont látszik némi korrekció. Itt van a stúdióban Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója. Üdvözöllek!
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást, szervusz!
Hogy látod a globálisan iránymutató jegybankoknak a helyzetét? Mennyire vannak most nehéz döntési körülmények között, akár az inflációval, akár a kamatpályával kapcsolatos befektetői várakozások kapcsán? Valamint az elmúlt hetekben látott kamatdöntések mennyire befolyásolták azokat a devizapiaci tendenciákat, amelyek akár a dollárt, eurót vagy a forintot is érintették?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert valójában tényleg benne vagyunk a sűrűjében, és nyilván a magyar befektetők is abban a helyzetben vannak, hogy teljesen simán dönthetnek a saját számláik szintjén, hogy inkább Amerikában, Európában vagy Magyarországon vásárolnak. Mint minden fontos dolog, a tőkepiacokon az nagy piacokról indul, és elsősorban ugye Amerikából, ami globális hatású, úgyhogy ez egy nagyon fontos döntés volt, én azt gondolom, mert hosszú ideje ugye nem volt kamatvágás, és valójában nem hozták volna meg érzésem szerint ezt a döntést, az azért kedvezőtlen reakciót indított volna el. Ugye ez volt a Fed elnök kommentje is tulajdonképpen, amikor nyilvánosságra hozta ugye azt, hogy milyen háttérgondolatok vezérelték a döntéshozókat, ez a risk management cut kifejezést, amit használt. Tehát, hogy valójában ilyen kockázatkezelés volt. Összességében a helyzet az egy nagyon szétesett, nagyon komoly viták voltak. Hogy a dotpol diagramot megnézzük, akkor azt látjuk, hogy olyan döntéshozók, akik a korábbi időszakban szöges ellentétbe szavaztak, most pont az ellenkezőjére, és nagyon szét is csúszott ez a dolog. Tehát valójában nem egyszerű a helyzet, hiszen van egy nagyon erős kormányzati nyomás arra vonatkozóan, hogy nem biztos, hogy az inflációt olyan nagyon le kell vinni pont ez a szinyorás hatás, és az adósság, az a nagyon nagy mértékű amerikai adósság elinflálása miatt. Ugyanakkor a vámhatások nem igazán épültek be az inflációba, és a munkaerőpiacon lehetett látni egy pici gyengeséget. Tehát ez a bázis, amire ez az egész döntés épül. Azt gondolom, hogy ez a 25 bázispontos vágás, ez mindenféleképpen a helyén volt, és bőven van még mozgástere mindig a Fednek. Tehát ha szigorúan a tényeket és a számokat nézzük, meg a szituációt nézzük, akkor szerintem helyes döntés volt, és nem is baj, hogy ez nem volt több, mert így van még mozgástér. Na most az, hogy miért gyengül a dollár ilyen ütembe, mert hogy ez azért hatással van a forintra, meg a magyar piacra, az pedig önmagában nem csak amiatt van, mert hogy a kamatkérdés nem elég ütemesen tudják csökkenteni, vagy akarják csökkenteni, hanem önmagában van azért egy ilyen bizalmi válság, ami nem jelenti azt, hogy a dollár elveszíti a hegemon szerepét, csak annyit jelent, hogy nyilvánvalóan van egy csomó olyan elsősorban az államkötvényekhez kapcsolódó kérdésekben, de azért részvényekben is megjegyzik, hogy például a nagy európai alapkezelők jelentős mennyiségben vontak ki pénzeket, és ez nyilván meglátszik a dolláron, úgyhogy ha most vissza is mentek egy picit, akkor is hedzselik a dollár, tehát euróval szembe. Ez önmagában hoz egy feszültséget. Azért ez a mostani euró-dollár szintén azt gondolom, hogy nem az a végső paritásos állapot, aminél voltunk korábban, hanem egyszerűen most van egy olyan kockázati faktor, amit egyébként a piac ezen a módon lekezel. És azt is látjuk, hogy egyébként a viszonylag magas kamatok miatt, és nem ütemes kamatcsökkentés miatt az amerikai beruházások meg tolódnak. Nem azt jelenti, hogy elmaradnak, hanem tolódnak egy mondjuk egy fél évet, vagy egy akár egy évet is, de ha megindulnak ezek a beruházások, és újra kell majd vasat venni, meg újra kell építkezni, stb., akkor majd megint a dollár belső kereslete miatt majd megint egy kicsit erősödni tud. Tehát ez egy átmeneti helyzet, azt gondolom, hogy ennek azért kell valahol alja lenni. A regionális devizákra, így a forintra is, ez pedig én úgy gondolom, hogy olyan hatással van, és ez befolyásolja a magyar részvényeket is, hogy a dollár elszívó ereje az, ami mindig, amikor a dollár erősödik, akkor érződik. Most meg ennek pont az ellenkezőjét látjuk. Tehát amikor a dollár gyengül, a regionális devizák, nem csak a magyar forint, hanem minden más ilyen kis egzotikus deviza meg erősödik, és nyilván keresi a helyét a gyors pénz, a portfólió tőke, hogy hol lehet igazán jó üzleteket csinálni, és hát nyilván ennek azért betudható az is, hogy a forintnak a külső hatása és a carry trade kamatkülönbségek miatt pedig erősödni tud.
Mindenkit érintő általános kérdés, hogy az elmúlt hetek erősödése után mi várható a forint piacán, elsősorban az euróval és a dollárral szemben. Van valamilyen határozott várakozásotok akár évvégéig?
Igen, minden befektető úgy kezdi, ugye, hogy oké, akkor most mennyi forintot, mennyi dollárt és mennyi eurót tartsak, és ezt most módosítsam el, vagy akinek már megvan ugye ez a kitettsége, akkor hogyan módosítsa, és ezekhez képest aztán vásároljunk részvényeket. De nyilván az ilyen szituációk, amikor ilyen hirtelen árfolyam mozgások vannak, most lefelé a dollár okoz komoly fejfájást, és ugyanez volt annak idején, amikor az euróval szemben 4-20 volt a forint, hogy akkor most mindenki, most akkor venni kell az eurót, mert innentől ez vége van a világnak, aztán onnantól csak visszafelé korrigált. Tehát én is azt mondom, hogy ennek azért van alja. Tehát, hogyha az elmúlt 10 évet nézem, akkor átlagosan a forint a nemzetközi piacokhoz képest olyan 5%-ot gyengült mindig. Hogyha ezt nézzük, akkor most valahol olyan 405-410 körül kellene lenni az ára, ehhez képest vagyunk most 390 alatt. Tehát évvégére én sokkal inkább ez a 390-395-ös árszintet tartanám egészségesnek, ahhoz, hogy mind az export, mind pedig a inflációs hatás megtörténjen, és ebbe benne vannak nyilván a rövid távú hatások is, geopolitika, külső környezet, és még nyilván a magyar belső helyzet is. De talán ez, ha a tényeket nézzük, akkor egy elfogadható árszint lenne.
Mit gondolsz, a forint erősödésére vezethető vissza a Bux Indexnek a korrekciója, vagy azért itt egyéb okok is meghúzódnak a háttérben, például esetleg az, hogy itt az orosz-ukrán béketárgyalások, amiket már azért kezdett úgy kezelni a piac, hogy végre valamilyen szempontból elindulhat egy út a tárgyalásos irány felé, ezek most mintha úgy látszódnának, hogy ismét távolabb kerültek.
A geopolitikai kockázatokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, de azért, ha megnézzük az események fősodrában, mik történtek, akár az orosz-ukrán háború devizára, részvényekre gyakorolt hatásai miatt, akkor azt következtetést levonhatjuk, hogy része ez is a befektetők és az aktoroknak a gondolataiban, tehát a kockázatot Közép-Kelet-Európában nyilvánvalóan növeli valamilyen mértékben, de önmagában nem csak ez határoz meg csomó mindent. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk a teljes döntési eszköztár és palettát nézzük, akkor egy ilyen 10-15-20%-ban azért a geopolitikai kockázatok hatnak ezekben a portfóliókat érintő döntésekben, és akár is lehet mondani, hogy az még a magyar befektetőket is valamilyen módon azért ez befolyásolja. Azt azért ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a 22-es februári helyzethez képest, amikor az orosz-ukrán háború kitört, akkor volt egy 55 napos lejtmenet, egy nagy nyomás, és összességében egy ilyen 7 hónapos időtartam, amíg önmagában kimutatható a volatilitásban és az árfolyam változásra gyakorolt hatása a ténynek, hogy Ukrajnában háború alakult ki. Volt egy hirtelen leértékelődés, és ugye elkezdett visszaárazódni a piac, és 7 hónap alatt ugyanott voltunk, ahonnan elindult a dolog, és onnan viszont aztán emelkedett mind a lengyel piac, mind a magyar piac, és ugye ott tartunk most, ahol. Nagyon fontos az, hogy azért a Közép-Kelet-Európai régió cégeinek, mivel kis gazdaságokról van szó, kis nyitott gazdaságok, ezért a GDP-nek a 80%-át az export adja. Szóval valóban igaz az, hogy most a belső keresletet, az infláció, a magas inflációnál meg kell támasztani, és ez a jegybanki döntés, amit kommunikált, ugye Magyar Jegybank is ezzel kapcsolatban, hogy valójában indokolt a magas forint kamat a nemzetközi viszonyokhoz képest, és ez a helyzet, ami kialakult, ez egy inflációs, túlzott inflációnak a megfékezésére irányuló kezelés, de ugyanakkor ennek azért van egy egészséges szintje, mert azt gondolom, hogy kellene egy olyan árszintet, és biztos vagyok benne, hogy a döntéshozóknak a fejében, mondtál, politikai döntéshozók előkészítő anyagai között ott van az, hogy mi lenne az az ideális árfolyam, aminél még az export nem sérül annyira. És ezt látjuk talán egy korrekciós tételben, hogy a év második felében a magyar cégeknek a mérlegében a dollár és az euró gyengülésének a forint erősödésével párhuzamosan ennek lehet hatása. De összességében én nem aggódnék, tehát én a saját befektetőinknek is azt mondom, illetve bárki, akivel beszélgetünk erről, én azt gondolom, hogy ez a korrekció benne van a levegőben. Szóval hosszú idő óta, tehát most több mint egy éve, másfél éve emelkedett hatalmasat a piac, és minden piacnak kell egy kis korrekció bőven belefér ekkora emelkedés után, és aztán majd meg fog jönni a vételi erő kis bázisépítés után, és akkor ez egy jó beszálló tulajdonképpen a folytatáshoz.
Van-e kedvencetek esetleg a blue chipek közül? Túl vagyunk egy fél éves gyorsjelentési időszakon. Láttál esetleg valahol olyan érdemi új információt, ami pozitív lehet?
Ha a blue chipekre koncentrálok, akkor először is a magyar piac egy nagyon érdekes piac. Ugye a 4 nagy blue chip mellé talán most jelentkezik egy 5. blue chip. Ez mindenféleképpen egy olyan sztori, ami ilyen vérfrissítésként jól tesz a magyar részvényeknek, és azt mutatja, hogy végre kiléphetünk ebből a nemzetközileg is látszó 4 részvényes kategóriából. Itt most a forage emelkedésére gondolok, és arra bejelentett hírre, hogy ugye a Rába részvényekre is vételi nyilatkozatot tett. De egyébként a magyar blue chipjeink mindegyike nagyon jó fundamentális erővel és háttérrel rendelkezik, a közép-kelet-európai sajátosságokkal természetesen. Ebből, ha ki kellene emelnem, akkor nyilván az OTP az nem megkerülhető, de ugye a kitettsége okán és a magyar sajátossága az, hogy Magyarországon könyvelődik, Magyarországon van a központja. De azért az mindenféleképpen fontos, hogy a kamatbevételek döntő többsége, meg a bevételeinek és az eredményének a döntő többsége nem Magyarországról származik. Ilyen formán regionális hatás egyértelműen érvényesül, de ha a nemzetközi árazottságát a legközelebbi bankokhoz, cégekhez is viszonyítjuk, akkor semmiféleképpen nincsen túlárazva, a korrekció az egyszerűen kifejezetten kedvező. A másik nagy kérdés, ami szerintem most a blue chipek közül a legnagyobb alulárazottságot mutatja, és nagyon megszenvedi azért ezt az európai, meg amerikai viszonyrendszert, kereskedelmi bizonytalanságot, az egyértelműen a Richter részvény. Ugyanis a Richter részvényben van a legnagyobb upside az elemzői átlagárakhoz képest, de azért mindenféleképpen hozzátartozik, hogy most már az elemző kollégák, mi is nagyon régóta tartjuk és vételen tartjuk pont a potenciális upside miatt, de nyilvánvalóan a dollár kitettség és egyébként a gyógyszeriparnak a amerikai megítélése miatt meg rövid távon nem tud emelkedni az árfolyam, ráadásul most a dollár gyengülés még majd rontja is az eredményt valamilyen szinten, vagy hát nem biztos, hogy rontja olyan látványosan, de minden esetre látszani fog ez a negatív hatás. De, hogyha ezt megnézzük, akkor is, és valaki esetleg egy TBS számla idejében gondolkodik, akkor szerintem ilyen felhalmozásra ajánlható papír, és talán nem árulok el titkot ebben az elemző konzenzusban Magyarországon, hogy a Richtert érdemes felhalmozni. A blue chip-en tekintetében tehát abszolút megvan a hely, és idő, és most a forint erősödés pedig még egy jó alapot is teremt, hogy miért növeljük a magyar részvényeket a portfóliónkba.
A budapesti értéktőzsde kijelölt tanácsadói státuszában vagytok benne. Mit jelent ez pontosan? Akár kisebb társaságokkal, az Xtend piaccal is komolyabban foglalkoztok?
Igen, abszolút. Ez a státusz, ugye ezt a tőzsdétől kell megszerezni bizonyos tapasztalatokkal, meg háttérrel kell ahhoz rendelkezni, hogy egy ilyen licencet meg tudjon szerezni egy cég. Úgy tudom, hogy 21 cég van ma Magyarországon, aki ezzel a licenszel rendelkezik a tőzsdétől. Ez azt jelenti, hogy minden olyan tőzsdei bevezetéshez, és aztán a tőzsdén következő 5 éves működési időszak alatt egy kisebb cégnek, aki még nem abba a kategóriába tud bejelentkezni, hogy tenderdizált módon kereskedhető részvénye legyen. Tehát ez az úgynevezett MTF, ez a Multi Trading Facility lehetőség a magyar piacon, hogy erre belépjünk, de már egy ilyen multilaterális kereskedési felület, tehát egy picit az OTC piac és a szervezett szabványosított piac közötti piacra, az Xtendre belépjen. És ez azért nagyon fontos, mert a nemzetközi piacon is egyre több ilyen lehetőség van, tehát ez egy plusz finanszírozási lehetőség, ugyanakkor még nincsenek olyan szigorú feltételei. De ahhoz, hogy ide bekerüljön egy cég, ahhoz, hogy itt kereskedhetővé és szabályszerűen működjön, nyilván egy kisebb apparátussal rendelkező cégnek szüksége van egy olyan tanácsadó cégre, egy olyan tranzakciós tanácsadó cégre, aki specialistája ennek, és fogja a kezét, és együtt sírnak, együtt nevetnek, már a felkészítés időszakától majd a belépés, és utána az azt követő 5 év, vagy ameddig magasabb kategóriába nem tud lépni, hiszen ezek a cégek a magyar jogszabályok értelmében már nyilvános cégek. Tehát, hogyha a nyilvános működés törvényi feltételeit nézzük, ugyanazoknak meg kell felelni részvényforgatásnál, nyilvánossággal szembeni kötelezettség, a kis részvényesekkel kapcsolatos viszonyrendszerhez mérten, mint a nagy standard vagy a még magasabb kategóriákban, de nekik azért sem apparátusuk nincsen még erre, vagy csak kialakulóban van ez az apparátus, hogyha már nyilván a kapcsolattartásnak vannak minimális követelményei, amit meg kell tenni, de azért nem egy hadsereg tud ezen a területeken dolgozni, és hát az ilyen tanácsadó cégnek, mint mi is vagyunk, nyilván ez egy fontos feladata, hogy ezt a területet végezik. Ilyen szempontból nem csak a tőzsdén lévő cégeket vizsgáljuk, hanem mi, és azt mondhatom, hogy talán a munkánk nagy része pont a tőzsdén még nem lévő, de már aspiráns cégekre vonatkozik, akiket föl kell készítenünk, mert szándékában van nyilvánossá válni, és az a két adott esetben akár 3 év is, míg ő tőzsdei céggé válik, akkor már együtt dolgozunk ezekkel a cégekkel, és ezért ezt mi folyamatosan vizsgáljuk azokat a piacokat, azokat a lehetőséget, azokat a cégeket, és keressük is nyilván azokat a kapcsolatokat, illetve akikkel már szerződéses viszonyban állunk, azoknak pedig ugye az a folyamatát készítjük elő, hogy ő valójában mind szervezetileg, mind funkcionálisan, mind pedig strukturálisan a cégcsoport képes legyen arra, hogy nyilvános cégként működjön.
Jó, rálátok tehát a kisebb piaci szereplőkre. Vannak esetleg olyan érdekes sztorik, amit ki tudnál emelni, és hallgatók is utána tudnak nézni?
Mindenféleképpen szerintem nagyon érdekes lehetőségek vannak Európában, és hagyj kezdjem talán ezzel a fő sodorral. Európában ugyan nem nagyon mozog most a gazdasági növekedés mentén a tőkepiac, nem pezseg, de ettől függetlenül azért mégse hagyjuk azt figyelmen kívül, hogy nagyon komoly döntés született már arról, hogy alapvetően a gépipar és az infrastruktúrális fejlesztésekhez komoly kormányzati tőkét fog Európai Unió minden országa megadni. Ezért vannak olyan területek, amik szerintem kiemelt területek. Az egyik ilyen kiemelt terület az egyértelműen az ipar, illetve ennek különböző aspektusai vannak, és látjuk is a tőzsdén, hogy ezek gyönyörű szép emelkedésben vannak. Az X-Tent közül így aztán ipari cégként kiemelném mindenféleképpen a navigátort. Nem mi vagyunk ugyan a navigátornak a nomádja, de azért annak idején, mikor tőzsdére lépett, foglalkoztunk mi is egész komolyan és behatóan, illetve később is azért több zárt körű tranzakciójában azt gondolom, hogy sikeresen vettünk részt. Illetve mi vagyunk a nomádjai a magyar kibervédelmi cégnek, a Viveteknek, ami viszont az elmúlt évben a tőzsdére lépése utáni nehéz időszakot követően, ugye 160-ból most 310 fölé emelkedett az árfolyama, egész szorosan követjük és egész szorosan együttműködünk a céggel, de egyébként más tőzsdei cégeket is folyamatosan és nagyon szorosan követünk, de talán kiemelni ez a két cég olyan mindenféleképpen az a két cég, akik már most eredményeket szállítanak a befektetőiknek, mégpedig nagyon látványos eredményeket szállítanak, és még bőven van potenciális bennük, és aztán ugyanígy az összes többi újdonságot is érdemes megfigyelni. Ugye a nehézsége, a kereskedhetősége az X-Tent piacnak, mert viszonylag kicsi a likviditás, kicsi a forgalom. Viszont éppen ez egy fontos feladat is, hogy a befektetők számosságától fog megjönni a forgalom, tehát mindenki, aki valójában abban gondolkodik, hogy egy picit nyisson a magyar piac felé, én azt javaslom, hogy nyugodtan nézze meg a kisebb papírokat is, ugyan ezek valóban nem rövidtávú, angolosan tradable papírok, hanem azok a cégek, akiket egy portfólióban már miután tőzsdén vannak, mindenféleképpen akár TBS-re is meg lehet vásárolni, és több év átlagában viszont nagyon szép emelkedéseket produkálnak. Hagy hasonlítsam össze a BÉT-nek a X-Tend indexét a BUX-szal, hogy folyamatos felülteljesítésben van a BUX-hoz képest több százalékponttal, úgy, hogy a BUX is az elmúlt években 30% fölötti teljesítményt mutatott, és az ide is nagyon szép eredmény. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes ezeket megnézni, érdemes ezekkel foglalkozni. Nyilván a nehézség a likviditásból ered, de egy több éves tartásban viszont mindenféleképpen komoly eredményeket fog szállítani, és egy portfólió, egy nagyobb portfólió, ezeknek a kis részvényeknek is van szerepe bizonyos százalékban. Nyilván nem ebből kell álljon az egész portfólió, de érdemes ebben gondolkodnunk.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a meghívást.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.